Nézzük a fő témánkat, mégpedig azt, hogy hol tartunk most, és mire futhat ki a bankválság. Hát, figyelj, összefoglalni is baromi nehéz. Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai mentőakció lehet, hogy veszélybe került, a Svájc pénzügyi reputációja az nyomokban tartalmazza már, csak szerintem azt, miután gyakorlatilag a UBS vagy UBS meg felvásárolhatta a Credit Suisse-t irgalmatlan állami háttérrel, ami odaállt mellé, meg szerepvállalással.
És ugye a kötvényesek buktak.
A kötvényesek nagyon nagyot buktak ezen az egészen.
A vita a hétvégén, és úgy döntöttek a döntéshozók, hogy bukjanak a kötvényesek.
Igen. Na, de hogy hol tartunk? És, és a legnagyobb kérdés, lesz ebből Lehman 2.0, vagy nem? Na, ezt szegezzük Palkó Istvánnak, a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzőjének. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
Gondolom ennél azért könnyebb kérdésre számítottál, mint hogy nem tudjuk eldönteni nyilván, hogy akkor lesz-e belőle Lehman 2.0.
Igen, arra gondoltam, hogy most nekiállok erről tanulmányokat olvasgatni és beleásni magamat az adatokba, és majd folytassuk a néhány hét múlva.
Na jó, figyelj, az látszik, igen, hogy azért a jegybankok minden erővel próbálják elkerülni ezt, mert pont ugye a Lehman elhagyjuk csődbe menni, nem ez abban semmi probléma, tapasztalatot levonva is próbálnak mindenféle megnyugtató üzenetet hozni a lakosság felé, illetve a piaci szereplők felé is, hogy a bizalmat megtartsák. Ennyit biztosan látunk, ugye? Kérdés, hogy elég-e?
Igen, meg azt is látjuk, hogy a nagy eltérés a 2008 utáni történésekhez, vagy a 2008-as történésekhez képest, hogy adófizetői pénzek közvetlen bevonására nem kerül sor. Ugye van egy állami garancia, még 9 milliárd frankra rúg egyébként, azért ez nem kis összeg, de azért a kockázatoknak a nagy részét a UBS futja, az a bank, amelyik megvásárolja a Credit Suisse. És ez igazából a bevezetőben mindent elmondhatok, hogy hol tartunk. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy a kötvények esetében ugye volt egy ilyen para az elején, hogy mi lesz akkor az eurozóna bankjainak a kötvényeivel, hogyha a Svájcban így elveszik a pénzüket a kötvényeseknek, igen, akkor máshol hogyan fogják. Egy különbség azonban volt, amire mi is csak később figyeltünk fel, a Credit Suisse prospektusaiban van a megfejtés, ott lehetőséget ad arra, hogy azonnal leírják a kötvényeket, nem átváltják őket részvényekre, és nem előzik meg a részvényeseket sem. Ez benne volt, tehát, de csak az AT1 típusú kötvények esetében, amit említettetek, 16 milliárd frank vagy 17 milliárd dollár, tehát ezek esetében ez a leírás, ez végül is jogosnak tűnik, és úgy tűnik, hogy a piacot, ez a tény egyébként, mintha meg is nyugtatta volna, tegnap a banki kötvények piaca már megnyugodott, az AT1 kötvények piaca ezen belül nem teljesen, de például a részvényárfolyamok alakulásán is azt látjuk, hogy kezd megnyugodni a piac, és jó reményünk van arra, hogy egy Lehman-szerű eseményt most ezzel sikerült elkerülni, ezzel a hétvégi beavatkozás.
Amire szerintem így fölkapják az emberek a fejüket, hogy megint ez hogy nem látszott előre. Tehát elvileg a bankoknak a mérlegei azok nem nyilvánosak. Tehát mi történt az amerikai banknál, mi történt, ha röviden össze tudod foglalni, hogy ami miatt ez ennyire hirtelen és sokszerűen érkezett, amit mondjuk nem láttunk, nem voltak erre utaló jelek. Hát illetve a Swissnek az Credit Suisse-nek az árfolyamára, ha ránézünk, az egy valamit azért mutatott. Voltak botrányaik, stb. De hogy miért bukott ez ki ennyire a sokak számára váratlanul? És igazából mit hibáztak, vagy mit rontottak el a bankok, amit mondjuk nem lehetett kívülről látni?
Az amerikai meg a svájci eset teljesen eltér egymástól szerintem. Ugye van köztük kapcsolat, de ezt a kapcsolatot csak a piac jelenti. Tehát nem valamiféle pénzügyi hasonlóság, vagy közvetlen kitettség Amerika felé a jelentős részéről. Ugye az amerikai az egy hirtelen esemény volt, és ez ténylegesen a betétkivonások kritikus tömege indította el, miután megszűnt a bizalom. Részben amiatt, hogy a magas kötvény hozamok miatt realizálnia kellett a tőkekivonások miatt a banknak a addig nem realizált kötvényárfolyam veszteségeit. A Credit Suisse esetében viszont a lassan megfővő békának az esetével álltunk szembe. Ugye 2020-ban még tisztességes profitot termelt a bank, 2021-ben már kisebbet, mert már jöttek botrányok, amelyeknek a jogi költségei, ugye Greensill, Archegos és volt pénzmosási ügy is például jogi költségek azok főleg 2022-ben jelentkeztek, akkor volt a veszteség a Credit Suisse-nek, mint amikor a UBS-nek a nyeresége lényegében több mint 7 milliárd svájci frank, és ez szép fokozatosan romlott a helyzet. Már lehetett arról hallani állítólag, hogy az elmúlt hetekben alkalmazottak vagy vezetők kezdték elhagyni a süllyedő hajót, és ami igazán érdekes, az nincsen benne az adatokban. Tehát pont amire rákérdezel, ugye a banknak az LCR mutatója, ami a likviditás jelzi, az NSFR mutató, ami szintén azt jelzi, a tőke mutatói, amelyeket egyébként decemberben erősítettek meg egy több mint 2 milliárd svájci frankos tőkeemeléssel, ezek lényegében megfeleltek az eurózóna bankjainak átlagának. Most kérdés, hogy akkor most ez kinek szempontjából hízelgő, vagy nem hízelgő, hát az eurózóna bankjai szempontjából talán nem hízelgő, mindesetre inkább azt mutatja, hogy nem a felügyeleti szabályokon, nem a Basel III szabályokon, nem a jelentéseknek a megbízhatóságán múlt, bár volt egy kis reporting botránya is a Credit Suisse-nek, de igazából a nyilvános számai alapján valószínűleg senki nem mondta volna le azt a következtetést, hogy most ez a bank a cső szélén áll. A jövedelmezőségi pályája az kétségtelenül ramacs volt, de erre vonatkozóan tervei voltak. Októberben ugye felvázolták azt a szerkezet átalakítási tervet, ami a befektetési bank üzletág áramvonalasításáról és a vagyonkezelésnek a megerősítéséről szólt, és elvezetett volna néhány éven belül a fenntarthatóan nyereséges pályához. Az, hogy most mégis erről beszélünk, hogy meg kellett menteni a bankot, az Amerika nélkül valószínűleg nem történt volna meg, tehát a Silicon Valley Bank és a másik két banknak a bedőlése, ami a teljes globális bankpiacon azt idézte elő, vagy a tőkepiacokon, hogy elkezdjék keresni a beteg embereket, a legsérülékenyebb szereplőket, a befektetők. Ez nem történt volna meg. Tehát gyakorlatilag az elmúlt két hétben romlott le oda a Credit Suisse-nek a helyzete, és ez már tényleg nem látható nyilvános adatokon, mert a bank sem közölte őket, hogy két hét alatt mi zajlott le a banknál. Tehát milyen limitcsökkentéseket hajtottak végre a tőkepiaci partnerek, pénzpiaci partnerek. Erről egyébként a Reuters meg talán még egy-két oldal.
Igen, ilyen belső információk, piacégi szivárogtatásokból jöttek ki hírek, igen.
Igen, vagy az, hogy a vagyonkezelésben, vagy a betétállományban egészen pontosan mekkora tőke kivonás történt, erre vonatkozóan elég hiányosak az adataink, de ezekben lehet a kulcs, nem pedig a 2022-es december 31-i állapotot mutató jelentőségben.
Hát ebből viszont szerintem egy laikus azt tudja levonni, hogy én ezt soha nem fogom tudni megérteni. Viszont az ő bizalmára is, mármint hogy működik ez az egész bankrendszernek, ezek a finom kis apróbb ügyei, amiken múlhat, hogy éppen most valaki bedől vagy nem dől be, vagy túléle egy kisebb krízist, amikor a piaci folyamatok vele szemben mennek és kiélezik a helyzetet. Viszont az ő bizalmára van szükség ahhoz, hogy ne legyen pénzkivonás, és ezt a legfontosabb megőrizni. Tehát innentől jobban értjük, hogy a Fed tisztségviselők, illetve a világ összes jegybankárja kéz a kézben, koordináltan, egyeztetve miért folyamatosan azzal foglalkozik, hogy megnyugtassa nem csak a piacokat, hanem a betéteseket is a világ minden táján. Jelen pillanatban ezek szerint most azt mondta, hogy nő az esély arra, hogy akkor megúsztuk ennyivel, és ha most javul a piaci helyzet, akkor egyre kevésbé eshetnek ki csontvázak a rossz helyzetben levő bankokból?
Úgy tűnik, hogy Európában teljesen rendben van a helyzet, mert a Credit Suisse volt az egyetlen igazi betegember. Ugye a német bankrendszer volt még az, amely az elmúlt években elég gyenge lábakon állt, de mostanra a Deutsche Banknak is, meg a Commerzbanknak is sikerült jelentősen javítani a jövedelmezősége. A jövedelmezőség az tényleg ez a lassan megfelelő béka esete, hogyha túl sokáig veszteséges vagy nulla közeli eredményt termel egy bank, akkor komolyan megrendülhet a részvényesek bizalma benne, és hogyha a részvényesek bizalma megrendül, akkor az egy idő után kihat a betéteseknek a bizalmára is. De ott sikerült megfordítani a történetet. Az összes többi bankrendszerben nem látok igazán komoly problémát. Hogyha lenne problémás bank, nagy bank Európában, akkor arról komoly híráromlás lenne. A Credit Suisse-ről már évek óta komoly híráromlás volt, hogy állandóan valami nem stimmel, különösen tavaly ősz óta, de a többi bankról nincs ilyen. Amerikában viszont kicsit más a helyzet, ott a nagybankokkal szemben töretlen a bizalom, úgy tűnik, hogy ott nincs gond, de a közepesebb méretű, vagy ugye most már a Silicon Valley Bank ugye 16. legnagyobb méretű volt, az akkörül lévő bankok esetében ez a 250 milliárd dolláros mérlegfőszeg alatti kategória, ahol a Basel 3 szabályok nem voltak kellően érvényesítve, és itt jön be ugye a felügyelőknek vagy a szabályozóknak a felelőssége, hogy miért nem érvényesítették, ugye 18-ban Trump idején lazítottak is a Dodd-Frank törvényen, ami részben ezt szabályozta. És hát ott azért vannak sérülékenynek tekinthető bankok, és most az amerikaiak ugye azon gondolkodnak, és jelen pénzügyminiszter is arról nyilatkozott tegnap, hogy új intézkedések jöhetnek szükség esetén, és a betéteseket megvédik. Ugye arról is szó volt, hogy esetleg teljes betétvédelmet alakítanak ki a teljes amerikai bankrendszerre, nem csak a 250 ezer dollár erejéig. Úgyhogy ott még azért van gondolkodás. És
hát ugye kérdés, ezt kifizetné, vagy miből? Tehát azért ennek volt nagyon nagy költsége van, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy is bejelentjük, és akkor onnantól kezdve ez van.
Igen, de ott sokkal nagyobb ugye a bankrendszernek a tőkereje, stb. Mérete ahhoz, hogy kisebb bankoknak a megmentése. Nyilvánvalóan a teljes bankrendszert soha nem lehet megmenteni. És ugye azt sem lehet mondani, hogy egy banknak mindig rendelkezésre kell állítani az összes betétesi pénzt, mert akkor egy teljes 100%-os tartalékolási rendszert kellene bevezetni, ami egyáltalán nem támogatná a gazdasági növekedést. És ott még azért Amerikában vannak sérülékenynek tekintett bankok, a First Republic Banknak azonban szerencsére tegnap már emelkedett az árfolyama. Ez volt az a bank, amelyiknél felmerült még a likviditási válságnak az esélye, és 30 milliárd dollár összegben nagyobb bankok nyújtottak neki likviditási segítséget. Egyrészt jelennek a nyilatkozaton, másrészt a nagyobb bankoknak a teljes elköteleződése, és ezt demonstrálták is még a tegnapi nap folyamán is, azt mutatja, hogy ha egy kisebb bankkal probléma van, legyen az közepes méretű, vagy regionális közösségi bank, akkor mind az állam, mind a partnerbankok, vagy riválisok hajlandóak beszállni a saját stabilitásuk érdekében.
István, értem, hogy most így mindenki észbe kapott, meg hogy majd a Dodd-Frank törvényt is visszaerősítik, de meg azt is értem, hogy a Citiről lehetett hallani, ugye bocsánat, a Credit Suisse-ről, hogy évek óta, hogy problémák vannak, de azért felmerül mindkét oldalon egy pár kérdés, és szerintem ez az, ami miatt nagyon nehéz eldönteni, hogy hova fog ez kifutni. Amerikában ugye az a kérdés, hogy rendben a nagy bankok közé nem sorolt közepes kategóriájú bankok, na de ez a szektorális kitettségük baromi nagy, és mi fog történni lakossági fronton akkor, amikor például a startup ökoszisztémában nagyon-nagyon nagy volumenben résztvevő Silicon Valley bank bedőlésével a vállalkozók mennek tönkre. Tehát az hogy gyűrűzik át a lakossági piacra, és innen milyen hullámokat vethet. Európában pedig az itt a kérdés sok mindenkiben az merült fel, hogy oké, volt egy nagyon rossz és törékeny és bajban lévő bank, amit most gyakorlatilag mindenféle állami szerepvállalással átvesz a legnagyobb riválisa. Na de hát akkor attól még nem lesz stabil a helyzet. Tehát akkor most nem jött létre egy hirtelen teljesen jó prudens és stabil pénzintézet, hanem meg kell oldani ezeket a problémákat továbbra is, hogy nem roppan-e bele az UBS ebbe az egészbe.
Én kicsit másként látom, szerintem a méregfogalkat sikerült kihúzni a különböző intézkedésekkel. Tehát ugye ne felejtsük el azt, hogy a startupokat említettek, hogy a Silicon Valley Banknél ugye korlátlanná tették a betétbiztosítást, 250 ezer dollár felett is mindenki hozzájut. Most, hogyha a republikánusok körében akkor az ellenállás, hogy aztán végül a teljes republikánus párti képviselő tömeg ugye szembefegül ezzel, akkor lehet még esetleg ilyen probléma, de én a piaci hangulatból úgy látom, hogy nem ezt tekintik az alapforgatókönyvnek a szereplők, tehát hogy végül is sikerül a többséget szerezni arra, hogy a betétbiztosítás legalábbis ezekben a korlátozott esetekben, tehát egy-két bank esetében ez kiterjedjen a nagyobb betétesekre is. És hogyha ez megtörténik, ugye akkor közben zajlik ezeknek a bankoknak a felszámolása. Eléggé profi módon bonyolítja már ezt az FDIC, úgyhogy a ügyfelek készen veszik, hogy történt valami a bankjukkal. Tehát most is ugye működik a Silicon Valley Bank is, vagy működik a Credit Suisse is. Tehát zavartalanul elvileg. Tehát szerintem ezeket a méregfogokat ezáltal sikerült kihúzni. Abban viszont szerintem nagy igazság van, amit mondasz, hogy hogy a bizalmat viszont, és hogy még ilyen esetek előfordulhatnak, csak egy felügyeleti hiba hatására, csak egy pénzmosási ügy, vagy egy valami hasonló rossz befektetés hatására. Erre viszont nem lehet okosat mondani, a bankrendszer továbbra is a bizalmon épül, és hogyha a bizalom egyszer csak megbicsaklik, akkor akár egy teljes bankrendszer is bedőlhet, miközben a likviditási tőke, stb. Mutatói, azok mondjuk kiválóak voltak még két héttel korábban.
Okay. Hát jó, innen to be continued, ahogy mondja a francia, úgyhogy akkor innen folytatjuk majd valamikor. István, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, szép napot
én
neked.
Köszönöm, igen. Sziasztok.
Szia.